Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Road Movie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Road Movie live beszámolókkal és csak a Road Movie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a CserRisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Road Movie vendégeinek és műsorvezetőjének kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, utazókat, utazási készülőket itt a Road Movie Podcast 2024-es évadának első különkiadásában. Kovács Ági vagyok, hobbi utazó, a Road Movie Podcast lelkes hallgatója és korábbi vendége. A mai adás nem csak azért rendhagyó, mert azt az izgalmas feladatot kaptam, hogy virtuálisan belülhetek a műsorvezető székébe, hanem azért is, mert a podcast megszokott házigazdája, a mai vendége, Molnár Péter egy nagyon különleges helyszínről fog jelentkezni. A mai adásban a Föld egyik legváltozatosabb országát ismerhetjük meg, a havas hegycsúcsokkal, vulkánokkal, esőerdőkkel, homokos tengerpartokkal, banán és kávéültetvényekkel teli Ecuadorba utazunk, hiszen Péter épp innen, ebből a Magyarországtól több mint 10.000 km távolságra fekvő dél-amerikai országból fog bekapcsolódni a műsorba. Péter bejárta már az ország nagy részét, közel egy hónapnyi kaland, megpróbáltatás és élmény vár arra, hogy most megoszta velünk. Nem is húzom tovább a bevezetőt, ha mindenki kényelembe helyezte magát, akkor meséljen inkább ő maga. Szervusz Péter, üdvözöllek a műsorodban!
Szia Ági! Jó télen kívánok, mert azért azt mondjuk el szerintem egy kicsit analógiája legyen a korábbi beszélgetéseknek, amiket több esetben úgy vettünk fel, hogy én a világ egyik felén voltam, a beszélgető partnerem pedig a másik felén, de nem Magyarországon, hanem egy külföldi országban. Te most hol vagy pontosan?
Igen, tehát ebből a 10.000 kilométerből azért sikerült egy 2.000-et lefaragnom, mert én meg épp Spanyolországban, az egykori gyarmatosítók országában vagyok, úgyhogy ezért is extrán érdekes lesz ez az adás. Úgyhogy akár nem tudom, spanyolul is beszélhetünk, ha gondolod, nem tudom te, hogy állsz a spanyol nyelven.
És akkor elég rövid, akkor szerintem akkor rövid adás. Ugye ezt el kell mondani, hát te nagyon sokat jártál Dél-Amerikában, Ecuadorban, ha jól tudom, még nem voltál, de Dél-Amerika más részén igen, hogy azért itt a spanyol nyelv nélkül elég nehezen boldogul az ember, mert nem beszélnek angolul, és ami számomra meglepő, hogy még azokon a helyeken sem nagyon beszélnek angolul, ahol egyébként 100%-ban a turizmusból élnek, és ezen nagyon sokat gondolkodtam, és nem akarom most itt elvinni monologizálással a beszélgetésnek az elejét, hogy mondjuk most például itt vagyok Kanoában, egy Kanoán ez a településen. Ez egy, hát hostelnek nevezik, de valójában privát szobák vannak, csak nemzetközi vendégek vannak. És egyáltalán nem beszél angolul a személyzet, sem egyik tagja. És azon gondolkodtam, hogyha neked van egy munkád, legyél, nem tudom, iskolaigazgató, esztergályos, szóval bármi, vagy menedzser, és azt érzed, hogy napi szinten valamilyen kihívással szembesülsz, amit nem tudsz kezelni a munkád kapcsán, akkor hónapok, hétek múlva azért csak úgy döntesz, hogy megpróbálsz ezen valahogy felülemekedni, és tényleg nagyon bírom a srácokat, itt hevernek az árnyékban, de amikor a telefonjukat a kezükben tartják, akkor mondjuk, hogyha 30 percet rászállnának arra, hogy alapvető szavak kifejezéseket megtanulnának, akkor tudnánk kommunikálni. Na mindegy, szóval ez is egy ilyen érdekessége az országnak, de hogy nem beszélek spanyolul, alapszavakat meg alapkifejezéseket megtanultam, de ebben mindenképpen te nyernél.
Igen, ezt egyébként ez egy egyik fő témája lett volna, hogy amúgy is, amire erre így gondoltam egy podcastnek, hogy a nyelvtudás, mert igen, ha jól tudom, akkor te neked a spanyol az még annyira nem, bár gondolom azért így ilyenkor így ragad rád, mert hát muszáj, tehát az, hogy Latin Amerikában eltájékozódni, közlekedni, nem is tudom, hogy csinálják azok, akik egyáltalán nem beszélnek spanyolul. Hát előre leszervezett programok, stb. Azért az így segít általában a helyzeten, de hát sokszor találja magát olyan szituációval szemben ott az ember, hogy így elég jól jönne egy kis spanyol.
Hát igen, Google fordítóval természetesen sokat.
Aha.
Az is igaz persze, hogy a Google fordító nagyon sokat elvesz az interakciónak az érdekességéből. meg a kapcsolatteremtésnek az izgalmából. Hát majd elmesélem azt a történetet, amikor kizártam magam az autóból, ott Google fordító sem nagyon állt rendelkezésre, de mégis meg tudok oldani. De nyilván az ember azért alapvető szavakat, tehát a Buenos Tardes, Buenos Noches, Buenos Dias, most már tudok számolni, most már tudok számlát kérni, most már tudok gimölcsöket vásárolni, tudom, hogy mennyibe kerül, meg tudom kérdezni, hogy mennyibe kerül. Szóval az ember azért ragad némi tudás. És még mielőtt itt belevágunk, még annyit elmondanék, hogy remélem, hogy a hangminőség élvezhető lesz. Nekem éppen a szobámban zárat cserélnek, úgyhogy onnan le kellett vonulnom. Ugye a szállodának vagy hostelnek az hát aulájában nevezzük egy nyitott térbe, ahol egy szippantós autó áll egy órája és dörmög. Elnézést kérek előre is, ha esetleg nem olyan a hang. Na, és nekem még akkor én egyet kérdezek, hogy ti mit csináltok Spanyolországban? Ilyen sok ideig merehültem, hetek óta ott vagy.
Igen, ez kicsit, hát ez egy kevésbé izgalmasabb, mint a te utad, mert ez egy ilyen, hát nevezzük áthelyezett home office-nak, úgyhogy most így kitaláltuk, még sose csináltunk ilyet, hogy ha már mindketten online dolgozunk, egy laptop kell hozzá, akkor ugye térből a nyárba egy kicsit, úgyhogy hát nem bántuk meg, mert itt elég jó az idő, körülbelül ilyen 20 fok van napközben. Úgyhogy az otthoni térből ez egy ilyen nagyon jó dolog volt, de elmenekülni egyébként Alicantétől nem messze vagyunk, szóval így eléggé délen. Úgyhogy szuper itt az idő, de már nem sokára megyünk haza. Feltankoltam a sütésből.
És ez nehezíti, vagy könnyíti a home office-t, hogy ott vagytok? Mert egyrészt a környezet nyilván fantasztikus, küldtel is egy képet a szállodából, vagy apartmanból a kilátásról. Másrészt pedig, amit én általában az ilyen digitális nomádoktól, meg expatoktól, akik külföldön dolgoznak, hallok, az az, hogy annyira erős a vonzódás a kimenés iránt, hogy sokkal nehezebben telnek a munkanapok, vagy gyorsabban végzi el az ember a munkáját, ami elképzelhető, hogy a minőség rovására megy.
Egyébként nekem sose volt ezzel problémám, én nem tudom, tehát otthonról dolgozok én már évek óta, és tehát sokkal hatékonyabb vagyok úgy, hogy otthon nem nincs az irodai környezet, mert nem tudom, egyelőre nem zavar. Hát persze munka után jobban kimegyünk, mit tudom én, ebéd után sétálni, de amúgy nem tudom, én valahogy annyira rá tudok fókuszálni a munkámra, vagy így nagyon bele tudok merülni, hogy így valahogy nem érzem annyira a különbséget, tehát nem érzem azt, hogy ez így hátráltatna, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés vagyok.
Hát igen, meg úgy szocializálottál, ahogy mondtad is, úgyhogy na jó, hát erre kíváncsi voltam. Hát akkor tovább, még jó munkát, és akkor... Ja, és üdvözlöm, ha ezt lehet, hogy elfelejtettem az elején, és akkor belevágtunk egyébként.
Igen, nagyon-nagyon belementünk itt a spanyol nyelvtudásba, igen. Na, de amúgy ezen kívül, ami az egyik legfontosabb most Ecuadorra kapcsolatban, amit első körben meg akartam kérdezni, ez a biztonság, a közbiztonság, mert hogy te egyébként pont akkor utaztál ki, talán aznap, vagy előtte valónak, nem is tudom, amikor ez a hírhet szökés történt, és ugye igen, és most, ha jól tudom, nem tudom, hogy még kijárási tilalom van-e éjszaka, vagy te ebből mit érzékeltél, mert itt tele volt minden vele, a hírek, internet, tehát, hogy a konzuli szolgálat szerint is kiemelt biztonsági kockázatot rejtő országnak számít most Ecuador, úgyhogy nem tudom, hogy te ebből mennyit érzékelsz.
Igen, ez valóban így van. Beszéltem telefonon pár nappal a megérkezésem után valakivel, és mondta, hogy hát nem tudja, hogy nevessen vagy sírjon, de gyakorlatilag a landolásom után két nappal, azt hiszem Fitónak hívják az úriember, aki megszökött egy guayaquili börtönből, majd ezt utána 40 újabb rab követte egy riobambai börtönből, és elindult az utcákon a drogkartelek közötti háború. Ez valóban elég ijesztőnek hangzik, és valóban az is, és nagyon szomorú ez a helyzet. Ugyanakkor, és ezt talán írtam az első posztban is, hogy én egy utazó vagyok ebben az országban, az utazónak a szintjén egyelőre lekopogom, ebből hála Istennek semmit nem lehet érzékelni. Azon kívül, hogy több a rendőr az utcán, tehát erőteljesebb rendőri jelenlét, ez nyilván nem csak azt jelenti, hogy a városokban találkozik fel az ember, hanem azt is jelenti, hogy én ugye autót béreltem, és tettem egy elég nagy kör Galapagos szigetek előtt, majd erről biztos fogunk beszélni, hogy mondjuk 50 kilométeren megállítanak, elkérik az útlevelet, hogy meglátják, hogy külföldi vagyok, és egyből engednek tovább. Tegnap volt egy nagyon érdekes jelenet, hogy megállítottak, mondták, hogy lépjek hátra két lépést az autótól, mondom, Jézus már, mi fog itt történni. Három fegyveres oda ment a csomagtartóhoz, kinyitotta a csomagtartót, szép óvatosan, mint egy hímes tojás, kicipzározták a hátizsákomat, résnyire felnyitották, és levideozták a nem tudom, azt mondtam, szennyes zsák lógott ki belőle, és utána mondtam, hogy köszönjük szépen, mehetek tovább. Szóval ilyenek vannak, kijárási tilalom van valóban, tehát 11 és 5 óra között nem lehet az utcára menni, ebből szintén nem érzékeltem semmit, mert nem szoktam már, tehát 11 órakor általában alszom, arrahoz elég intenzív a nap, hogy nem menjek bele az éjszakába, és hát természeténél fogva, hogy a helyzet természeténél fogva, nagyon kevés turista van, tehát rengetegen megszökították az utazásokat, hazamentek, vagy éppen nem jöttek ide. Úgyhogy ennyi előnye mindenképpen van. Illetve hát a konzult említetted, én még annyit mondanék, hogy két dolgot még ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy a konzuli szolgálatnak a szolgáltatása nagyon jól működik. Ugyanis hát talán hallgatók közül sokan tudják, de biztosan, hogyha az ember egy olyan országba utazik, akkor ahogy esetleg úgy érzi, hogy necces lehet a biztonsági helyzet, akkor lehet konzuli védelmet regisztrálni. Ami annyit tesz, hogy a ügyminisztérium honlapján jelzett, hogy az adott országban fogsz ettől eddig tartózkodni. Én ezt most életemben először megtettem, mert úgy éreztem, hogy Ecuadorban lehetnek kockázatok, és a helyzet kirobbanását követő harmadik vagy második napon személyesen a konzul felhívott telefonon, megkérdezte, hogy jól vagyok-e, minden rendben van, tud-e bármiben segíteni, átbeszéltük a helyzetet, és mondta, hogy ha bármi kérdésem van, akkor nyugodtan ezen a számon elérhetem. Ez egy nagyon számomra nagyon pozitív gesztus volt. A médiában megjelenő hírek és a valóság között azért mindig van némi ellentét. Ez itt is érzékelhető, tehát vannak bizonyos helyek, főleg Guayaquil, ahol valóban necces a helyzet. Egyébként az ország nagy része az békés, az emberek kedvesek. Ezen biztosítást kell kötni, lehetőség szerint a Cseriknél, és akkor az ember fel van készülve a váratlan helyzetekre.
Hát ez, igen, ez egy, mindig egy érdekes téma, hogy ugye sokan, sőt, hát szerintem egyre jobban félnek az utazástól, főleg az ilyen távoli, mondjuk, latin-amerikai országokban, de azért az általánosságban elmondható, hogy a világ azért egy sokkal békésebb hely, mint amit a média közvetít, mert ugye az általában a drámát kapja föl sokkal, tehát hogy az ember olyan sztorikkal találja szembe magát, ami hát nyilván ijesztő, főleg annak, aki nem járt még ilyen helyen, de egyébként én még nem találkoztam olyan utazóval, aki ne azt mondta volna, hogy ez túlzás, amit ugye a médiából kap az ember ebben a témában. Tehát, hogy nem szabad azért annyira félni a világtól, főleg turistaként, amit mondasz, hogy ez teljesen igaz általában ezekre az országokra, hogyha ha tényleg külföldi vagy, akkor általában nem bántanak. Az, hogy ott milyen az élet, és hogy most biztonsági helyzet az egy más kérdés, azt nehezebb is nekünk így megtudni, mert hogy nyilván nem folyik bele az ember ott a mindennapi életbe, de azért nem szabad félni, még Ecuadortól sem.
Így van, és hát ugye a harcok azok nem a turisták irányulnak, tehát hogy itt egymás között háborúznak a karterek. Édesapám mondott egyébként egy nagyon jó példát, amikor vele beszélgettem. Nagyon sok aggódó üzenetet kaptam az első napokban. Ezután is köszönöm mindenkinek, a családomnak, barátaimnak, az összes hallgatónak, aki írt nekem. Nagyon jól esett. És apukámmal beszéltem, és ő mondta, hogy hát gondolják bele, amikor talán 2006-ban volt székházostrom Budapesten. Uh-huh. Talán.
Hát évszámot nem mondok én se, de igen.
Valamikor akkor. És hogy akkor a külföldi médiában az jelent meg, hogy Budapest lángokban áll, a tank az utcán, tüntetés és a többi, és hát nyilván ez elriasztott nagyon sok mindenkit attól, hogy Budapestre látogasson, de hát mi tudjuk, hogy egy adott lokációban volt, egyébként meg a városban semmilyen veszélyben nem volt az ember. Szóval egy picit hasonló az analógia itt is, de nyilván észre kell lenni, határozottan és egyenes tekintettel sétálni az utcán, mosolyogni mindenkire, sötétedés után nagyon óvatosan, lehetőség szerint taxival. Szóval, hogyha ezeket betartja az ember, akkor szerintem nincs sem probléma.
Igen, én is mindig ezt szoktam általában ajánlani, hogy ébernek kell lenni, amennyire tud az ember, de körülbelül annyira, mint a budapesti éjszakában. Tehát egyébként egyáltalán nem úgy kell ezt elképzelni, hogy sétálsz az utcán, és így figyelnek, félni kell. Tehát azért sokan így képzelik el ezeket az országokat.
New Yorknak bizonyos kerületei szerintem veszélyesebbek nappal és éjszaka, mint mondjuk Ecuadornak a akármilyen régiója.
No, hát akkor Ecuador, Galapagos-szigetek, úgy tudom, hogy ez a nem létező, vagy hát ilyen elméleti bakancslistádon is volt már régóta ez a térség, hogy így mit mondasz így utólag, elvárásoknak megfelelt, így képzelted el, mi volt így az első benyomás ugye, általában így az országon.
Az országról, vagy a Galapagos-szigetekről?
Igen, mondjuk gondolom, ez egy két külön téma. Hát akkor legyen külön, tehát hogy így Ecuadorról mit mondanám, mondjuk egy mondatban.
Egy mondatban Ecuadorról? Nehezet kérdezel. Most egy plakát jutott eszembe, amit az egyik szálláson, a legutóbbi pont egy Galapagos-szigeteki szálláson láttam. Ez az ecuadori turisztikai hivatalnak a marketing kampányának a szlogenje, ez az All You Need is Ecuador. vagyis minden, amire szükséged van. Az Ecuador, vagy csak Ecuadorra van szükséged, tehát ezt többféleképpen is lehet fordítani. Tehát ez lenne a mondat, és a kifejtése az pedig az, és azért nehéz Ecuadorról általánosságban beszélni, mert egy nagyon-nagyon sokarcú ország. És ezt mondtam egyébként helyieknek is, akikkel beszélgettem, már a kommunikáció adta lehetőségekhez képest, hogy elképesztően szerencsések, hogy egy olyan országban élnek, ahol vannak esőerdők, van egy óriási amazoniai területük. Amazoniának ugye több mellékága van és több folyójával, vannak vulkánjaik, egy rendkívül erőteljesen vulkanikus ország, tehát az országnak nagyon jelentős része 2000 méter fölött van, rengeteg vulkán, nagyon sok földrengés volt, Galápagos szigetek egyébként önmagában is. Az egyik sziget az különös mértékben magán is jelennek a nyomait, tehát vannak magas hegycsúcsaik, havas hegyekkel, vulkánokkal, van esőerdőjük, ott van a Galápagos szigetek, ami tényleg a világon semmihez nem hasonlítható. Nagyon-nagyon sokszínű ország, aminek szerintem egy-egy arcának a felfedezése is önmagában hetekig tarthat, hogyha valaki rászánja az időt.
Érdekes. És ahhoz képest pedig területileg viszont elég kicsi, mármint hogy azt hiszem, hogy körülbelül duplája Magyarországnak, de hogy a dél-amerikai országokhoz képest azért egy ilyen kicsinke ország. Viszont hogy ezt írtad is azt hiszem az egyik posztban, hogy ugye a hangulatát tekintve, viszont mondjuk ehhez a Kolumbiához ugye nem hasonlítható, amit így az ember így Latin Amerikáról elképzel, aki mondjuk még nem járt ott, hogy ez egy teljesen más, nem is tudom, így ez az emberek, a kultúra, amit mondtál is, hogy ez a nyugodtság.
Nyugodtabbak, mértéktartóbbak, nem annyira túláradóan kedvesek, mint amilyen kedvességet mondjuk Kolumbiában. Ott az életöröm az nagyon áthatja a mindennapokat. És a zene, és a tánc egészen meglepő helyeken, akár napközben is egy piacon. És nyilván ez a turistákhoz való viszonyulást is meghatározza. Itt egy nyugodtabb mértéktartással szembesül az ember, egy kicsi távolságtartással, egy kicsi tartózkodással, amit nem tudom, hogy ennek a helyzetnek tudhatunk-e be, vagy egyébként is ilyen a viszonyulása az idegenekhez, vagy a külföldiekhez, de ennek semmilyen negatív előjele nincsen. Tehát alapvetően tényleg kedvesek és befogadóak. Ami nagyon érezhető, hogy, és ezen is gondolkodtam, egy országnak a gazdasági helyzete az mennyire meghatározza a turistákhoz való viszonyulást. Hogyha egy ország egyébként gazdaságilag, életszínvonalban úgy nagyjából rendben van, akkor a turistákhoz sem úgy állnak hozzá, hogy lehetőség szerint minél több pénzt ki szeretnének sajtolni belőle. Ecuadorról tudni kell, hogy nagyon-nagyon erőteljesen megviselte a COVID-járvány, illetve hát az azóta nyilván minden országban érezhető gazdasági válság, emiatt az életszínvonal alacsony. Ezt nyilván még valamelyest tetézi a mostani helyzet, ami megint csak egy nyomást gyakorol az országnak a hangulatára. Sajnos emiatt érezhető, hogy ennek kapcsán viszont azokra a turistákra, és ide jellemzően azért nyugat-európai és amerikai turisták jönnek, sokkal inkább tekintenek potenciális bevételi forrásként. Ez nem azt jelenti, hogy ki akarnak rabolni, hanem azt jelenti, hogy azért, és ez főleg a Galápagos-szigeteken erőteljesen érezhető volt, azért rendkívül módon túlárazottak a szolgáltatások, és nem csak a szolgáltatások, hanem az ételital és minden egyéb, de mondjuk, hogy egy másik példát mondjak, egy dzsungeltúrára, hogyha mondjuk az ember elmegy Coca városába, az amazoniai térségbe, ami egy nagyon szegény régiója egyébként az országnak, és mondjuk elmész egy étterembe, és 3-4 dollárért megvacsorázol, és 1 dollárért sört veszel, és mondhatnám még azokat az árakat, amelyek tényleg az itthoni pénztárcával mérve sem mondanám magasnak, ahhoz képest 120-130 dollárt elkérnek egy egynapos dzsungeltúráért. Ami tudni kell, hogy nagyjából az átlagfizetéseknek a 30%-át teszi ki. Ezt olyan vegyes szájízzel fogadja az ember, és nem csak én, hanem azok a turisták is, akikkel erről beszélgettem. De egyébként én azt tudom mondani, hogy egy nagyon, nagyon kedves és befogadó ország ez.
Igen, mondjuk ez a nyugodtság, ez a tartózkodás, vagy a távolságtartás, amit mondtál. Én ugye Ecuadorban nem jártam, de Peruban és Bolíviában igen, és azért kulturálisan, történelmileg azért így nagyon, nagyon hasonlóak. És ott is ezt tapasztaltam abszolút. És akkor nálunk is az volt, hogy utána jött Kolumbia, és az meg ilyen teljesen más. Tehát az egy... Nyilván nem tehetnek elő ezeket összehasonlítani, mindegyiknek megvan a szépsége, csak hogy ez egy ilyen nagyon érezhető különbség így szomszédos országok között is.
Igen, ez igen. És még Ecuadoron belül is. Tehát Ecuadoron belül is. Azt hiszem, ezt is írtam az egyik posztban, hogy akár az embereknek az öltözék a jellege, a viselkedése mondjuk Amazóniában, és mondjuk a vulkánok környékén, mondjuk a Cotopaxi vulkán környékén lehetett ezt különösen meg Chimborazo vulkán környékén érzékelni, hogy a hegyi falvakban már az ember úgy érezte magát, én még nem voltam Perúban, de láttam már perui embereket, meg találkoztam olyanokkal, akik voltak, hogy a hegyi falvaknak, a perui hegyi vidékeknek, meg a bolíviai hegyi vidékeknek a világát idézték az emberek, nem csak kinézetre, hanem viselkedésre is. Sokkal zárkózottabbak voltak, nem lehetett fényképezni őket, elfordultak. Mm. Nagyon érdekes. És nyilván a Galapagos szigetek az megint csak mindentől különbözik.
És sok helyen ott is gondolom, hogy nem is spanyolt beszélnek, hanem ugye ezeket az inkatán, ott is a kecsuának bizonyos ágai vannak, nem is tudom, főleg szerintem a hegyvidékekben, hogy azért Peruban és Bolíviában is ugye ezt tapasztalható, hogy sok ilyen kisebb településen szinte nem is beszélnek spanyolul, tehát ez még egy ilyen extra, hogy hiába tud az ember spanyolul, de még ezzel is nagyon nehéz elboldogni.
Igen, annyi különbséggel, hogy itt nem kecsuák, hanem kicsuák vannak, nem a hegyekben, hanem az amazóniai esőerdőknek a világát, azt a kicsua népcsoport lakja, akik mind beszédükben, mind öltözékükben, mind kultúrákban különböznek a kecsuáktól. És ez olyannyira szembesültem, vagy találkoztam ezzel, hogy azon kívül, hogy elvileg meglátogattuk volna az egyik dzsungeltúr alatt egy helyi kicsua törzset, akik egészen egyszerűen nem volt. Voltak ott, amikor oda mentünk, ez tényleg valami vicces volt, szóval így megjegyeztünk, és nem volt ott senki, és akkor így mondtam ezért, hogy hát nincsenek itt, akkor menjünk tovább, mindez a 120 dolláros keretében, hogy pár nappal később egy rafting túrán vettem részt Tena városában, ahol a vezetőm egy kicsua törzsből származott, ő született az esőerdőben, civilizációtól elzárva, a családja meg mindig ott él egyébként, körülbelül fél évente egyszer találkozik velük, és ő mondta, hogy ő beszéli a kicsua nyelvet, ő beszéli a spanyolt, és beszéli az angolt, és ezek alapvetően eltérnek egymástól.
Igen, ez mondjuk egy ilyen érdekes dolog. Kicsua szerintem az ugye igen, hát a kecsuának valami nyilván más, mert egyébként én már olyan szintre vittem ezt a nyelvtanulás dolgot, hogy én egyébként, mikor Bolíviába mentünk előtte, én tanultam kecsuául. Tehát próbáltam már itthon is, és ott helyben egy ilyen nyelviskolában is egyébként, és utána, amikor átmentünk Peruba, Dél-Peruban is elmentem egy iskolába, és már ott is olyan különbségek voltak, hogy így alig értettek meg, szóval, na mindegy, ezek ilyen, igen.
Igen, Ágiról tudni kell hallgatóknak, mondom, hogy valamiért nem hallgatta a Roadmovie Podcastnak a tavalyi őszi egy adását, amiben Ági az önkéntes, elsősorban az önkéntes munkáiról mesélt, de egyéb dél-amerikai kalandozásáiról is jött, elmondta, hogy ő hobbiszerűen tanul meg mindenféle nyelvet, legyen az török, kicsua, spanyol, vagy bármi más, amerre jár, úgyhogy nem vagyok meglepődve, hogy a kecsuát is meg.
Hát igen, ezek érdekes dolgok. Na, és hogy képzeljük el így az előkészületeket, szervezést? Azért, ha jól tudom, egy nagyon aktív utazáson vagy most már lassan túl, hogy azért erre gondolom így többet kellett készülni, mint amikor, mit tudom én, mondjuk elindulsz motorral, és akkor majd ahogy alakul, hogy készültél el az útra?
Nagyon sokat készültem erre az útra, mert ahogy te is mondod, ez egy eléggé intenzív út volt. Röviden elmondom az útvonalat. Ugye megérkeztem Quitóba, ami Ecuadornak a fővárosa, január elején. Ott egy rövid nap és egy éjszaka után átvettem egy bérelt autót, amivel olyan 1500 kilométert autóztam. Először fölmentem Quitótól éjszakra, az Ottavaló nevű településre, ahol ugye a vulkáni aktivitást, meg a vulkánoknak a jelenlétet említettük, ahol termálfürdők, egészen pazar egyébként Nyugat-Európát megszégyenítő termálfürdők voltak. Onnan lementem az amazóniai esőerdőknek a vidékére, Tenába, Kukába, illetve Puyóba. Ezek azok a települések, falvak, amelyek abban a régióban vannak. Utána onnan visszaelindultam Quito felé, Bányosz, egészen pontosan településről, ami valahol a hegyvidékek és az esőerdők között félúton helyezkedik el, rengeteg aktivitással, ott tényleg a kenopitól kezdve a különféle ilyen extrém sportokig nagyon sok mindent ki lehet próbálni. Egyébként gyönyörű vízesések is vannak, nekem egyébként a megérkezés az ott történt meg, tehát 10 nappal az utazás után, ugye mindig van egy fizikai megérkezés, amikor az ember a lábát a földre teszi, és van egy mentális megérkezés, amikor a lelke is utoléri a testét, amikor egy picit az ember már lelassul, amikor már nem stresszel annyira, amikor úgy érzi, hogy úgy jelenben van az utazásban. Nekem az ott volt Bányoszban, amikor a Diablo de Cascada vízesésnek a szépségeket bámultam, és ott tényleg egy óráig csak ültem és néztem, és az azt gondolom, hogy egy nagyon meghatározó élmény volt. És akkor utána éjszak felé mentem a Chimborazo vulkán alaptáborát, néztem meg, és bringáztam le onnan a Cotopaxi vulkán, majd utána volt 10 napú Galapagos szigetek, és most pedig itt vagyok, 2-3 nap pihenést tervezek itt a Óceán partján kanuában. Szóval ez egy elég intenzív program volt, úgyhogy nagyon sokat készültem rá. Ugye az autóbérléstől kezdve az összes szállás, repje, egy programoknak az utánnézése, megszervezése, a Galápagos szigetek az különösen nagy kihívás jelent ilyen szempontból. Úgyhogy én azt, hát két tanulságot szűrtem le. Az egyik, hogy valóban az augusztusi adásunkban, amikor az utazási irodás és saját szervezési utakról beszélgettünk Termes Nórával, és ő azt mondta, hogy az egyéni utazásnak vannak előnyei és szépségei, hogy nem kell alkalmazkodni semmihez, de rendkívül melós műfaj, és nagyon sokszor bekövetkezik, hogy valami nem úgy alakul, mint ahogy megterveztél, és nem mindenkinek való. Úgyhogy sokat gondolkodtam azon, hogy ha ez utazási irodával tettem volna meg, akkor mennyi stressztől megkíméltem volna magamat. A másik tanulság pedig az az, hogy ugye én azt már korábbi adásokban is beszélgettük, hogy egy utazás soha ne teljen el úgy, hogy az ember üres kézzel jön haza, és nem az ajándéktárgyakra gondolok, hanem a tanulságokra, vagy önmagunk meghaladására, és nekem ebből az útból az a tanulság, hogy lassan kell utazni, és le kell lassulni, és nem szabad minden programot erőn felől belezsúfolni. Egy picit én most belestem ebbe a hibába, mert a kevesebb több, és a későbbiekben ez nagyon meghálálja magát. Tehát amikor visszagondolsz az útra, bocsánat, hogy te mozgóáros közben árulja a portikáját.
Engem annyira nem zavar, csak hogyha...
Úgyhogy igen, kevesebb, legközelebb egy picit kevesebb programot fog beletenni, mert rendkívül fárasztó volt az elmúlt időszak, de egy picit sem panaszkodom.
Fú, akkor én most beszúrnék egy kis behind the scenes mozzanatot, hogyha nem haragszol. Péter az utazás előtt pár héttel találkoztunk, és hát egy olyan útiterv Excel-t mutatott nekem, hogy hát ez megszólalt. Pontos programterv, megtett kilométer ára, különböző pénznevekben, abban minden volt, de tehát ne és félre, amúgy irigyeljen ezt a tudatosságot, de hogy így akkor így meg akartam egyébként kérdezni, hogy így utólag, hogy érzed, hogy sikerült-e betartani ezt a szigorú menetrendet, de hát akkor itt az a tanulság, hogy amúgy, tehát gondolom, akkor sikerült betartani, csak hogy kicsit túl intenzíve sikerült.
Igen, sok mindent szerettem volna látni, és ahogy te is mondtad, Galápagos szigetek volt egyébként ennek az utazásnak az alapvető elsődleges célja. Tehát nekem a Galápagos szigetek az körülbelül 10 éve az úgynevezett bakancslistának az első helyén áll. Valamiért mindig lebeszéltem magam róla, jellemzően azért, mert nagyon drágának tartottam. És amikor tavaly Kolumbiából megjöttem, akkor apukámnak mondtam, hogy hát ott voltam Kolumbiában, ami ugyan nem Ecuador, hanem Kolumbia, és ugyan nem a Galápagos szigeteken voltam, hanem a Providencián, de már majdnem a Galápagos szigetek. És ő azt kérdezte, hogy akkor miért nem mész el, tehát hogy így nem húz már tovább. És hát ugye, mint sok mindenre az életben egyébként az utazásra is igaz, hogy a döntéseket az információk beszerzésével, összegyűjtésével nagyon meg lehet könnyíteni. Én azt szoktam mondani, hogy akkor döntsél, hogy a döntési helyzetbe kerültél. És én azért nem mentem el eddig a Galápagos szigetekre, mert ez egy ilyen távoli víziónak tűnt. És mindig azt gondoltam, hogy megfizethetetlen, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor megveszem az útikönyvet, elkezdtem utána nézni, feltérképeztem a szigeteket, megnéztem a szállásokat, és rájöttem arra, hogy ez valójában nem is olyan drága. Abban az esetben, hogyha az ember nem egy hajón tölti az ott tervezett nyaralását, amelyek tényleg megfizethetetlenek. Csak egy példát mondok, a legolcsóbb hajó, ami búvárkodást is kínált, mert én ugye merültem is a Galápagos szigeteken, az $800 volt egy éjszakára. És ezek a szigetről sziget. Ez volt a legeslegolcsóbb hajó, a legkisebb, last minute, papados. És ezek szigetről szigetre mennek, és akkor utána rájöttem arra, hogy valójában, hogyha az ember ehhez nem ragaszkodik, akkor a pénzt idővel ki lehet váltani, mármint nem pénzt kell rászánni, hanem sok időt, ami jelen esetben nekem 10 napot jelentett. Hogy az embernek van ideje, akkor nem kell hajókon lakni, akkor a szigeteken 20-25 dolláros szállásokon vígan el lehet lenni, és ilyen napi túrák, illetve kompal az egyik szigetről a másikra közlekedve sokkal olcsóbban is meg lehet oldani a szigeteknek a felfedezését. És amikor ezen információknak már a birtokában voltam, akkor el tudtam dönteni, hogy akkor belevágok ebbe az útba. Amellett, hogy a Galápagos szigetek még mindig a világ, hát hogy mondjam, nem a legolcsóbb, turisztikailag nem a legolcsóbban árazott helyük közé tartozik, én azt gondolom, hogy sikerült racionális költségek között kihozni. És az eredeti kérdésre visszatérve, igen, hogyha már Galápagos szigetekre elmentem, akkor szerettem volna Ecuadort is megnézni, de mivel egy hónapnál többet nem akartam rászánni, ezért tettem bele ilyen sok programot, de amellett, hogy nagyon jó volt, és egyetlen másodpercét sem bánom meg, legközelebb lassítani fogok.
Na hát akkor szerintem térjük is rá így konkrétan a Galápagos szigetekre, már amit beszéltél róla, meg én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez azért sok mindenkinek a bokancs listáján van, vagy az álmaiba, és tényleg mindenki azt gondolja legalább, és én is mindig így tudtam, hogy ez azért megfizethetetlen ide eljutni, Van egyébként Peruban egy ilyen kis szigetcsoport, amit a szegények Galapagos szigetének hívnak, tehát hogy oda így könnyen el lehet jutni, ott jártam is, de hogy akkor ezek szerint így megoldottad máshogy, és hogy így utólag mit gondolsz erről, hogy én már mondtad, hogy közel 10 éve vágysz oda, hogy beteljesült ez az álom, így nyugtázott, hogy igen, és ez gyönyörű volt, és minden megvolt, vagy így hogy kell ezt elkezdeni?
Igen. Azért sóhajtottam egy nagyot, mert erről nagyon hosszan, meg egy kicsit rövidebben is tudok beszélni. Nagyon vegyes benyomásaim vannak a Galapagos-szigetekről. Uh-huh. Nagy képet nézve, életem legnagyobb élménye volt, és mindenkinek ajánlom, aki teheti és szereti az állatokat, meg szeret merülni, búvárkodni, és szereti a természet közelségét. Hogyha van rá lehetősége, akkor kezdjen el spórolni, tervezgetni, szóval egyszer az életben, hogyha az ember elült ide, akkor szerintem nagyon szerencsésnek mondhatja magát. Ugye a Galapagos-szigetekről tudni kell, hogy egy Ecuadoros tartozó szigetcsoportról beszélünk, 3 fő szigetből áll, amiért különleges, és amiért a sokak bakancs listájára itt van, és amiért annyira drága, vagy drágának vélt, az, hogy olyan állatvilágot és olyan természetnek egy olyan megnyilvánulását lehet tapasztalni, ami sehol máshol a Földön nincsen jelen. Ez konkrétan annyit jelent, hogy az állatok az emberekkel teljes összhangban gyakorlatilag együtt élnek. Erről már talán, amikor ez a podcast megjelenik, akkor már felkerültek képek és talán videók is a Facebook oldalra. Ez a napi szinten úgy néz ki, hogy tényleg az ember a kikötőben nem tud leülni a padra, mert egy fóka ül ott, és el kell küldeni a fókát, hogy leülhessél. A teknősökhöz, mondjuk a szárazföld teknősökhöz közelmész, ők nem menekülnek el. A fókák oda mennek hozzád, és a orrukkal bökködik a lábadat, játszanak veled. Tehát a vadállatok és az emberek azok teljes harmóniában élnek egymással. Nyilván ez látszólagos. És nagyon sok olyan faj is jelen van itt, ami sehol máshol a világon egyébként nincsen. És egészen közel érezheti magát az ember az állatokhoz és a természethez. Hogy miért van ez így, az is nagyon érdekes. Itt soha nem vadászták az állatokat, tehát az ember az soha nem jelent meg ragadozóként. A turizmus a 60-es, 70-es években jelent meg, nincsen halászat, nincsen vadászat, tehát egyszerűen nem alakult ki ez az ösztön az állatokban évszázadok vagy évezredek alatt, hogy az ember ellenségként tekintsenek. Nyilván természetes ragadozók vannak, tehát a fókákat megeszik, a cápák megtámadják, sajnos a szárazföldi teknősöket megtámadják, az ember által behozott háziállatok, tehát 5 éves korukig a macskák, kutyák, patkányok azok veszélyt jelentenek rájuk. A kérdés ugye úgy szólt, hogy beteljesült-e ugye ez az álom. Az egyik oldal igen, mert azt gondolom, hogy mindent láttam a Galapagos-szigeteken, amit látni akartam. A másik oldalról meg, amikor az ember közel kerül az álmához, maga vágyához, akkor utána már úgy tud visszatekinteni rá, hogy látja annak a pozitív és negatív oldalait. Picit az illúzió az ilyenkor hajlamos azért így széthullani. Ami igazából csupán csak ebben az esetben annyit jelent, hogy ugye az árakról már beszéltem, tehát hogyha azt mondtam Ecuadorban, hogy bizonyos szolgáltatások nagyon túl vannak árazva, akkor a Galapagos-szigeteken ez különösen jellemző. Ennek pedig egyszerűen azok, hogy a természet adja a sót és a látnivalót. Tehát tényleg annyira felfoghatatlan gazdagsága van az állatvilágnak és a természetnek, hogy igazából az ott töltött idő alatt az emberek majd, hogy azt mondom, hogy észre se veszik, hogy a szolgáltatások emellett mennyire vacak minőségűek. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy túl vannak árazva, amellett sajnos mindenki panaszkodik a hajóutaknak a minőségére, arra, hogy a vezetők, azok a guide-ok, akik elvisznek mondjuk egy egynapos hajóútra, azok nem biztos, hogy felkészültek, nem biztos, hogy adekvált információkat tudnak adni az adott helyről, meg az állatokról. A búvárközpontoknak a szolgáltás minőségéről szintén nagyon sokat tudnék beszélni. Ez szomorú, ahhoz képest, hogy mennyit elkérnek érte. A másik, amivel pedig szembesültem, és ezt is nagyon néhány esetben a világnak egyéb pontjain érzékeltem, vannak olyan országok, amelyek nem feltétlenül vannak tudatában annak, hogy milyen szerencsés helyzetben vannak, és milyen elképesztő természetkincsekkel rendelkeznek. És ennek megfelelően, mivel nincsenek tudatában feltétlenül, nem is kezelik olyan értékként, amilyen értékként egyébként kéne kezelni, és ez sajnos a Galapagos-szigeteken is érezhető. Amellett, hogy persze próbálnak szelektíven gyűjteni szemetet, amellett, hogy nincsen halászat, amellett, hogy nemzeti parkká nyilvánították a teljes szigetcsoportot, tehát gyakorlatilag minden 400 cm-re védett, amellett mondjuk kukákat nem látok az utcán, a tévékészülékeket, csak egy példát mondok, amikor a teknősöknek az élőhelyén jöttem vissza biciklivel, akkor komplett tévékészülékek voltak kidobva az útszélére. sőt nyalogatták, mert nem tudták, hogy mi az. Tehát a szemetelés az sajnos nagyon erőteljesen jelen van. Egy apró érdekes példa, környezet tudatosságra nevelnek minden tábla és felirat, felhívja a turisták figyelmét, hogy ne szemeteljen és hogy vigyázzon a természetet, de mondjuk abban a vendégházban, ami egy 20 dolláros vendégház volt, tehát nem egy 5 csillagos szálloda, ott minden áldott nap az összes törlőközőt kicserélték, az összes törlőközőt kimosták, de még az ágyneműt is, de még a konyhai törlőkendőt is minden nap kicserélték és újat tettek. Már nem tudtam úgy tenni, meg szólni, hogy legyenek szívesek, ne cseréljék ki. Ja. És ott tartózkodásom alatt nincsenek illúzióim, vagy nincs kétségem azzal kapcsolatban, hogy a szennyvíz az itt közvetlen az óceánből ömlik. Tehát, hogyha ilyen apróságokban még tudnának változtatni, akkor szerintem egy sokkal szuperebb hely lenne a Galapagos-szigetek is. De még egyszer mondom, ezen ilyen döccenőktől eltekintve tényleg fantasztikus, fantasztikus hely.
Hát igen, azért az emberi jelenlét az mindent, a természetet azt fel tudja. És mennyire tud, tehát az ember ezt ilyen, ilyen mesebeli paradicsomi helyszínnek képzeli, de ugye a turizmus mennyire rontja el ezt a, nem is tudom, hangulatot. Tehát azért mégiscsak ott így csoportokba viszik ide-oda az embereket, nem tudom, hajónak a buvárkodás, hogy ezt így mennyire maradt ez tényleg az a paradicsomi mesebeli helyszín, amit így az ember erről képzel.
Mivel most a főszezon van, de az egyébként Ecuadorra jellemző biztonsági helyzet miatt a Galapagos-szigeteken is körülbelül olyan 40%-ára esett vissza a turizmus a 100%-os kapacitáshoz képest, ezt kevésbé érzékeltem. De látva a hajóknak a mennyiségét, és látva azt, hogy mindenki minden sarkon mindenféle túrát akar eladni, és hogy hogyan vett a turistákra, ezt látva van elképzelésem arról, hogy amikor itt ez csúcsra van járatva, akkor ez mennyire tolakodó lehet már nem csak nekünk turistáknak, a többi turistának a közelsége, hanem az állatvilágnak. És erről beszélgettem az egyik túrán az egyik idegenvezetővel, aki egyébként kivételesen nagyon jól felkészült volt. Most nincsenek arra vonatkozóan pontos statisztikáim, pedig utána olvastam, hogy hogyan növekedett és hatványozódott meg a turistáknak a száma az elmúlt évtizedekben, de rendkívüli mértékben. És kérdeztem, hogy miért van az, hogy az állatok ennyire békében élnek az emberekkel? Ugye ő elmondta ezt, amit én is ezzel említettem, hogy mi nem tekintenek természetes ellenségként rá, majd utána azt is megkérdeztem, hogy hát látom, hogy itt a strandokon az oroszlán fókák, azok konkrétan együtt napoznak az emberekkel. Most ez így nagyon furcsán hangzik, de sokszor az a probléma, hogy nincsen helye strandon, mert túl sok a fóka. Tényleg egészen abszurd. Tehát ugye Balatonon az ember a törülközét nem tudja letenni, mert a másik van mellette, hát itt a fókák maga. Meg a marin vagy a tengeri iguánák miatt nem tud ezt megtenni, és megkérdeztem tőle, hogy ő hogyan látja ezt, tehát tendenciákat figyelve, azok a kolóniák, amelyek most ennyire közel élnek az emberekhez, és gyakorlatilag együtt élnek az emberekkel napi szinten, azok az elmúlt éveket tekintve, azok stagnáló, vagy inkább visszaszoruló, vagy felfelévelő állapotban, vagy pályán vannak, és mondjuk, hogy egyértelműen csökken a jelenléte. Az állatoknak, tehát egyértelműen látható, hogy az ember, és főleg a turizmus veszi el a területet az állatoktól, egyre távolabb kell menni ahhoz, egyre messzebbi, távolabbi szigetekre, ugye nagyon sok egyéb szigetből áll a Galapagos-szigetek, kell ahhoz menni, hogy állatokkal, vagy nagy mennyiségű állattal találkozzál. Én nagyon bízom abban, hogy ez a folyamat majd egyszer valamilyen kormányzati beavatkozásnak a hatására meg fog változni. Én kérdeztem, hogy mit tesznek azért, hogy ezt a folyamatot megállítsák, mondjuk, hát igen, most már megemelték 100 dollárra a belép a nemzeti parknak, nem tudom, próbálják emelni az árakat, tehát igazából ő csak az árakra hivatkozott, de szerintem nem az a megoldás. Mindig lesz egy réteg, és itt elsősorban azért az észak-amerikaiakra gondolok, akik bármennyit is kérnek érte, ki fogják fizetni ezeket az árakat, hanem mondjuk azt lehetne bevezetni, amit mondjuk a Fülöp-szigeteken, vagy akár Tájföldön is láttunk át, tehát, hogy maximalizálják a beengedhető turistáknak a számát. Tehát, hogy egy adott időpontban egy adott mennyiségű turistánál több nem tartózkodik a nemzeti parkban. Szerintem ez lehet egy megoldás ennek a problémának a kezelésére.
Hát igen, ez a baj, azért már elég nehéz a világon olyan szegletet találni, ahol így nem árad túl a turizmus. Tehát tényleg te is mondtad, hogy volt egy dzsungeltúrán, de az is azért annál sokkal mélyebbre kell menni a dzsungelbe, hogy ott valami olyat láss, ami ember által kicsit is érintetlen. És ez minden látnivaló. Egyébként a Machu Picchu-nál is ez, hogy ugye maximalizálva van a engedett emberek száma, de hát az is annyira, én nem tudom, nekem az volt egy ilyen, meg sok mindenkinek ugye ez egy ilyen vágy, hogy oda eljusson. Az egy kicsit nekem egy ilyen negatív, nem is tudom, olyan élmény volt, mert annyira kiépített ott minden, hogy így nem érzed, hogy egyébként ott vagy a semmi közepén, a dzsungel közepén, de valahogy nem érzed, mert annyira tele beengedő kapuk, ilyen-olyan éttermek, irod, tehát hogy annyira groteszk az egésznek így a feelingje, hogy azért igen, sok-sok mindennel ez történik, ez a baj.
Igen, ezt én is pont a Mocsukucsról hallottam. Hát erről is lehet olvasni cikket egyébként, hogy ugye az elsősorban a közösségi média megjelenésével gerjedt fel ez a jelenség, illetve a Bakancslista című filmnek a megjelenésével, hogy az emberek elkezdték kipipálgatni ezeket a tételeket. És de jellemzően az emberek azokra a mindenki által ismert, nagyon felkapott helyekre, amelyekről látnak képeket, a norvégiai sziklára, amikor kiül az ember, és mögötte csak a fjordok vannak, a Machu Picchu-n bámulsz magad elé, és az esőerdőn, meg a hegyeken kívül tényleg senki nincsen előtted, és a turizmusnak a növekedésével ezek a helyek, ezek egyre inkább elvesztették ezt a természetes varázsukat. Igen? Igen, de én hiszek abban, hogy vannak még ilyen helyek a Földön, csak nem biztos, hogy a legismertebb és legnépszerűbb helyeket keresni.
Igen. Meg hát amúgy erről már te is ugyan sokszor beszéltél, hogy egy utazásról az ember nem mindig azt hozza haza, vagy nem az, ami így megragad benne, nem tudom, évek után is visszaemlékszik, hogy na igen, akkor láttam ezt a templomot, vagy láttam a Machu Picchut, de szép volt, hanem ezek az ilyen apróbb ilyen sztorik, véletlen találkozások, azért szerintem erről te is tudsz mesélni. Például ezen az úton is azért történtek ilyen dolgok.
Igen, igen, erről, igen. A podcastban beszélgettünk, meg talán a Leventével beszélgettünk az előző adásban erről, hogy tényleg a váratlan dolgok hozzák a legnagyobb élményeket. Nekem mondjuk például Banyos mellett Cascada de Diablo vízesés, amire nem számítottam, hogy ez ilyen legragadó élmény lesz, és hogyha mondjuk vissza kell emlékeznem abból a két hétből valamire, akkor biztos, hogy erre fogok, szóval... Szóval igen.
Hát, vagy ez a kocsiba bezárt slusszkulcs sztória például, gondolom, az is egy olyan.
Igen. És akkor ezt el is mesélem.
Ezt meséld is, erre vártam.
Lehet, hogy nem mindenki olvasta a posztot. Igen, és akkor egy picit keretbe foglalva, hogy itt a biztonsági helyzettel, amiről a podcastnak az elején beszélgettünk. Ugye az első két hétben autóztam elég sokat, ugye pont ez az amazonai vidéken volt, egy kis bérelt Kia Picantóval, és ennek az autónak amellett, hogy tényleg le a kalappal a teljesítménye, már nem a motor teljesítménye, hanem az ellenálló képessége előtt, amellett van egy olyan rémidegesítő tulajdonsága, hogy minden lehetséges helyzetben kényszeresen bezárja magát. Ha beindítod a motort, azonnal bezárja az ajtókat. Hogyha leveszed a gyújtást, kihúzod a kulcsot, kinyitja, majd bezárja az ajtót. Kiszállsz az autóból, becsukod az ajtót, automatikusan bezárja magát, független attól, hogy a kulcs benn van, vagy nincsen. És az esőerdő közepén autóztam, és megálltam fényképezni. Levettem a gyújtásban, hagytam a kulcsot, bezártam az ajtót, és ahogy egy lépést eltávolodtam az autóból, tól hallottam a kattanást. És amikor tudom, hogy úristen, autó zárva, kulcs benne, a gyújtás rajta volt, és úgy zárta be magát, hogy benn volt a kulcs a gyújtás kapcsolóba, rajta volt a gyújtás, de nem járt a motor, és bezárta magát. És hát az első pánik után, hát nyilván mit csinál az ember, rángatja az ajtókat, de hát miért rángatja, kinyílni, tehát teljesen eszement és felesleges dolog. Hát pánikba estem, mert tényleg ott voltam a semmi közepén, és hát ez pont akkor volt, amikor ez a biztonsági helyzet drámai mértékben megromlott. És ez nem is volt olyan messze attól a bizonyos Guayaquiltől. És akkor elkezdtem gondolkodni a perzső pánik után, akkor utána ezért elmúlt a pánik, mert igazából arra gondoltam, hogy legrosszabb mi, ami történik, fogom és betöröm az egyik ablakot egy kővel, és bízok abba, hogy a biztosítás lefedi ezt, vagy kifizetem, tehát igazából ez a legrosszabb változat. És úgy gondoltam vele, hogy hát én ezt nem tudom megoldani, megpróbálok megállítani valakit, hát ha valakit tud segíteni, ami itt jelenségben jelent, kb. 20 percenként ment el egy autó vagy egy motor, másfél órán keresztül senki nem állt meg, mindenki azt hitte, hogy segítek, és aztán másfél óra után megállt egy motoros, aki amikor levette a sisakját, akkor már egyből láttam, hogy az arc kifejezésén, a tekintetén, hogy ez egy jó ember lesz, hogy rám mosolygott, ahogy a magabiztosságával, meg a kedvességével viszonyult hozzám. Ugye közös nyelv hiány, túl sok magyarázat a helyzet nem igényelt, megmutattam neki, hogy hát kulcs benn, autó bezárva, és akkor mondta, no problemo, majd ő fog segíteni. És akkor így nagyjából ilyen nonverbális kommunikációval úgy kitaláltuk, hogy hát igazából meg kéne próbálni kifeszíteni az ajtót, és egy drótot ugye bedugni a résen, és akkor úgy valahogy az ablak emelőt lenyomni. mert ugye rajta volt a gyújtás, és akkor elővette egy drótot, mert volt nála, feszegettük az ajtót, nyomta be a drótot, elért az ablakemelő, drót túl gyenge volt, nem tudta lenyomni, kihúzta, mondta, hogy hát ez nem fog menni, akkor ő elmegy a legközelebbi faluba, és hoz egy erősebb drótot. Felpakolt a motorjára, elment, na mondom, ezt az ember családom soha többet, és 40 perc után visszajött, képzeld el, és tényleg hozott egy erősebb drótot, és akkor onnantól kezdve még egy 20 perces, már akkor egy csavarhúzó, tehát már annyira kifeszítettük az ajtót, hogy egy villáskulcsot be tudtunk tenni a tetőperem és az ajtó közé, tehát már tényleg egy vastag drót is befér, és aztán azzal sikerült hosszú-hosszú próbálkozás után kinyitni az ajtót, és hozzáteszem, a látható nyoma mindennek nem maradt az autón, tehát nem lett eldeformálva az ajtó, mert a tetőperem van semmi. Hát nem tudtam neki, hogy hálálkodni, tehát mondtam neki, hogy pénzt adok, vagy fizessek, mondta, hogy semmi, és akkor már elő tudtam venni a telefonomat, és akkor annyit írt így a Google fordítóba, hogy nagyon vigyázzak, mert szerencsém van, hogy ő állt meg. Itt bárki megállhatott volna, csak lehet, hogy az ajtó kinyitása után az első dolog, amit tesz, hogy beül, és minden cuccommal együtt elhajt. Úgyhogy mondta, hogy tényleg óvatosan, hogy kit állítok meg. Én nagyon-nagyon rég éreztem olyan boldogságot, mint abban a pillanatban, és hát egy újabb ilyen tanulság, vagy inkább tapasztalat, amit én tudok mondani az utazóknak, de szerintem talán Ági, neked is van ezzel kapcsolatos élményed, meg sokaknak a hallgatók közül, hogy bármilyen szorult helyzetből is kerülsz egy utazás alatt, valaki mindig lesz, aki segít, és mindig lehet számítani a jó emberekre, és ezt nagyon sokaktól hallottam ezzel kapcsolatos történeteket, és ez itt is így volt. Úgyhogy köszönöm neki ezúton is, bár biztosan nem hallgatja ezt.
Tényleg, tehát megáll valaki, és még hát nem is tudom, hogy úgymond van ideje arra, hogy akkor még ott segít neked, és elmegy a következő, meg visszajön, tehát hogy akkor ezek szerintem nem sietett sehova, vagy olyan érdekes dolgok ezek. Tényleg rászánod az időt.
Igen, ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert hasonlóképpen gondolkodunk. Pont ugyanez jutott közben, hogy ez az ember, ez pont ráér. Tehát, hogy van két órája, és több mint két órája erre, és kérdeztem, hogy ő hová tart, és mondta, hogy Quitóba megy, azonnal még egy jó három órány utazásra volt. Hogyha az ember megy valahová autóval, akkor jellemzően A-ból B-be tart valamilyen céllal, amely cél a legritkább esetben tűr, hosszú órák halasztását legitkásabban tűri, de nyilván ez is, tehát itt azért más az életritmus.
Így van, Latina, igen. Lehet, hogy ő valami megbeszélésre vagy időpontra ment, csak hát...
Igen, meg ugye az időnek a fogalma, tehát az, hogy 7 órakor indul a hajó, az azt jelenti, hogy hát volt, hogy már 7 órakor elindult a hajó. Mert jobb, ha ott vagy 7 órára, mert lehet, hogy 7 órakor el fog indulni a hajó. Úgyhogy, jaj, még a hajóval kapcsolatosan mondok majd egy érdekes sztorit.
Ezért is nagyon nehéz tervezni azért így dél-amerikai országban az utazást. Hiába van az embernek, mit tudom én, tényleg csak egy vagy két hete, de egyszerűen nem tudom, tömegközlekedés, hát nekem annyi, hogy éjszakai busz volt, hogy egy 10 órás busz út lett 16 óra, mert nem tudom, itt meg kellett állni, valami baleset volt, és ott ilyenkor így nem mozdul semmi. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet tervezni.
Nem lehet tervezni, és ezért sem szabad egyébként, és tényleg azt a zúfoltságot, amit én itt elkövettem, azt nem szabad elkövetni, mert onnantól kezdve, hogy az embernek ennyire szoros programjai vannak, egy szoros programja van, és egyetlen porszem belecsúszik a gépezetbe, akkor azon kívül, hogy felborul a program, esetleg pénzt veszít emiatt, azon kívül stresszessé válik tőle.
Így van.
És nem azon feszül, hogy nem nyílik ki az ajtó, vagy késik az éjszakai busz, hanem azon feszül, hogy nem fogja tudni teljesíteni a kitűzött program célt. És hát muszáj ebből a tempóból visszavenni tényleg, és tényleg valóban főleg hát Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiának bizonyos részein ez egy nagyon fontos tanács.
Igen, és általában azért az európai utazó az olyan, hogy minél többet nézzünk, igen, ez is megvan, menjünk tovább, csináljuk ezt, tehát hogy ez a nagyon-nagyon aktív utazás, pedig hát tényleg ez a lelassulás, megérkezés, amit te is mondtál, hogy az is egy idő után jön el, és akkor ott egy kicsit így megállni, gondolkodni, tényleg befogadni a látványt, nem mondjuk egyből, nem tudom, fényképezni, és akkor jó, mehetünk tovább. Hát ez egy nehéz dolog, mert azért ezt kapja, ezt hozza magával az embert. Ez nehéz túllépni.
Igen, és meg kell próbálni, egyszer érdemes megpróbálni úgy utazni, hogy az ember nem fényképez, vagy minél kevesebbet fényképez.
Nagyon nehéz.
Valóban nagyon nehéz, több meg fog maradni az útból. Tehát én azt látom, hogy most már az emberek sokszor nem azért utaznak el valahová, hogy az adott helyet megnézzék, magukévá tegyék és jelen legyenek, hanem hogy megörökítsék. És elkészítsék a Machu Picchu-ról 686 ezeredik olyan képet, amikor valaki hátulról fényképez, és az inkaromok tetejéről bámulsz a semmibe. Nem tudom, most is többször elhagyta a számot az a mondat, amikor valami szervezett túrán voltunk, és nem tudom, mondjuk Kukán nevű városból mentünk ugye erre az ominózus dzsungeltúrára, és akkor jó messze, tényleg látótávolságra, de fényképezhetetlen messzeségben voltak teknősök. Uh-huh. És akkor ott a hajó, az a másik két utas az eszeveszettel elkezdte fényképezni őket, és akkor mondta nekem csak állt, hogy fotó, hé, meg friend, amigo. Yeah. Minek? Arra a teknősről, ami 30 méterre van tőlem, és mondtam, hogy, és mutattam a fejemre, hogy my brain, the best.
Igen, és nagyon sokan úgy csinálják a, nem tudom, ilyen több ilyen úton voltam, talán a legemlékezetesebb az volt, amikor hát egyszer volt szerencsém a Grand Canyon-t helikopterből végignézni. Ugye ott a helikopterben voltunk többen, és volt egy nő, aki ráadásul megkapta az első helyet ott a helikopter vezető, sofőr, nem tudom, hogy pilóta a mellett. Ott ült, és egy kamerán keresztül nézte az egészet, tehát kamerázott végig, de lesötette, és azon keresztül, tehát hogy igazából egyáltalán nem érzékelt semmit abból, ami ott történt körülötte, csak fel akarta venni, mert hogy majd otthon akkor megmutatja, nem tudom, munkáknak, tehát fú, borzasztó volt.
Igen, erre szoktam mondani, hogy képek és videók, amiket soha nem nézünk vissza, vagy kizárólag csak azért készítjük el őket, hogy másnak megmutassuk őket. De ugye ezért szoktam nem csak a szponzoráció ténye miatt, hanem meggyőződés miatt is szoktam elmondani minden adás végén, hogy igen, és akkor csinálj albumot, fotókönyvet, válasz ki 10 darab, 20 darab, 100 darab képet, ami a legértékesebb, és ha már elkészíted őket, akkor öntsed őket fizikai valójában, hogy ne csak arról szóljon egy utazás, hogy lefényképezed, tárolod, és örökké elfelejted. De igen, hát most gondolj bele ebbe az emberbe, hát ő azt a 360 fokos panorámát, ami a helikopter détektárult, ő egy 10-szer, jó esetben egy 10-szer 5 centis képernyőn keresztül nézte, és utólag talán visszanézte, vagy nem.
De akkor igen, de nem érzed ugyanazt, tehát egy teljesen más érzés visszanézni, ugye, tehát meg nem élte át, tehát én nem tudom, az egy olyan hihetetlen élmény volt, amire még most is emlékszem, ki is rázott a ideg, tehát hogy, na mindegy, persze mások vagyunk, de hogy azért ez tényleg érdemes. Pont most nemrég fejeztem be én is az első fotókönyvemet, ha már itt tartunk, és nagyon nagy meló volt, tehát...
Nem akkor a Cseve utalványgal, amit...
De így van, úgyhogy majd meg is mutatom. Fú, de nagyon örülök, tehát már alig várom, hogy lássam, mert azért ez tényleg ott lesz a polcon, elő tudom bármikor venni, és itt teljesen más a fényképeket, hát mikor nézem, hiszen most visszanéztem. És egyébként, ha már a tömegközlekedés is említettük, abban is részed, ugye? Mert kocsit béreltél, de azért volt ilyen helyi tömegközlekedés is, ha nem tudom, ugye?
Nagy távolságokra nem, pont azért béreltem autót, ami egy külön történet volt, és most ebben nem is akarok belemenni, szóval volt ott is azért kávárja rendesen, nem azon az áron adták, plusz biztosítást akartak rám hozni, mindezt egy nemzetközi kölcsönzőtől, aztán utána, miután visszajöttem a Galapagos-szigetekről, most ugye egy másik autóval vagyok, nem is ugyanannál a kölcsönzőnél bérem, azt lemondtam, hanem egy általam megismert utazó által ajánlott helyi kölcsönzőnél, aki konkrétan a tegnap előtt kellett volna átmenni az autót, a Quitói reptéren 6 órakor, és Guayaquilből, amikor felszállt a gép, ez egy 50 perces út, akkor kaptam az üzenetet, hogy lemondták az autót, arra hivatkozva, hogy összetörött, mindezt egy út az átvétel előtt, úgyhogy még ott gyorsan kellett szereznem egy autót. Szóval, hogy azért attól, hogy az ember autót vérel, attól nem biztos, hogy meg a tömegközlekedésnek a adott esetben kiszámíthatlanságai. Szóval, hogy pont azért nem használtam a nagy távolságra a tömegközlekedést, mert szerettem volna mondjuk nem 16 órát tölteni, meg nem éjszaka utazni.
Így van.
Hát inkább időt szánni azokra a programokra, amiket én magamnak kinéztem, de, és ezt ajánlom mindenkinek egyébként, városon belül, tehát Quitóban, vagy akár a Galápagos-szigeteken, vagy egyéb városokban, én nagyon ritkán használok taxit, tehát tömegközlekedéssel, busszal, metróval, probléma nélkül el lehet jutni mindenhová, és most már azt kell, hogy mondjam, hogy a Google ezt nagyon jól támogatja, tehát ugyanúgy tudsz utazást tervezni a Google tömegközlekedés tervezőjével, mint ha otthon lennél, tehát megmondja, hogy hova kell gyalogolni, hol szállsz fel a buszra, hová megy, szóval. Egyébként nagyon kellemes tapasztalataim vannak, tehát meglepően jól működik a tömegközlekedés.
Uh-huh. És hát egy külön élmény azért egy ilyen buszra felszállni, főleg, hogyha a kis snackeket, meg nem tudom, bibliát áruló árusok is felszállnak, meg azért ezek a dél-amerikai buszok ezek.
Igen, ez volt Quitóban, és hogy mondjam, az időnek az optimalizálására egy tökéletes módszeret szerint csak utazni, mert azt hiszem ez egy 40 percet buszozás volt Quitóban, és minden megállóban más árus szállt fel, az egyik az fűszereket árult, a másik az hajcsatokat árult, a harmadik hamis parfümöket árult, a negyedik az csokikat, édességeket árult, és mindez az zsúfolt buszon átverekedve magát az emberek között, és meglepő módon volt, tehát, hogy erre van igény.
Amúgy a helyiek azok imádják, tehát, hogy ezt én is értettem, hogy azt, ezek bevásárolnak, ez zseniális.
Igen, szövegközeket is a kapcsolatban még egy érdekes történet, amit már így fél mondattal említettem, ez megint csak visszatér a Galápagos-szigetekre, ami azért is egyébként, és tényleg nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a varázslata mellett és minden csodája mellett fárasztó is, mert jellemzően azért ezek a túrák, programok, ezek reggel 7-8-kor indulnak, vagy mondjuk, hogyha az egyik szigetről a másikra kompal szeretnél átvenni, azok a kompok azok vagy reggel 7-kor, vagy délután 3-kor indulnak. Ha délután egy választod, akkor az a nap nagyjából elment az utazással, mert ugye délelőtt már nincsen időprogramra, délután mire odaér a másik szigetre már túl késő lesz, tehát a legtöbben a reggel 7-es kompot válasszák, amihez egészen konkrétan 4:30-kor kell felkelni, hogy 6 óra ott legyél a kikötőben, és nekem sok-sok nap telt el úgy, hogy a legkésőbbi kelésem az 5:30-kor volt, mert az egyéb búvárkodáshoz, meg egyebekhez, meg reggel 7-kor kellett ott lenni, de és az egyik ilyen kompozás kapcsán volt egy olyan történet, és a tömegközlekedés kiszámíthatlansága, az egyik hajó, ugye több hajó üzemel, meg több hajótársaság üzemeltet kompokat a szigetek között, az egyik hajó az így a tenger közepén, így két sziget között lerobban. Órák óta hánykolódott a víz közepén, mint ezt később megtudtuk az utasoktól. Mi csak annyit vettünk észre, hogy megy a kompunk, és egyszer csak visszafordul. És senki nem értette, hogy miért fordultunk vissza, hát már majdnem odaértünk. És akkor ugye kinéztünk az ablakon, és láttunk egy hánykolódó hajót a tenger közepén, vagy az óceán közepén, aminek a mentése már megkezdődött, mert egy másik komp az már összekapcsolódott vele, és már szálltak át az emberek arra a kompra, de azon nem volt elég hely, úgyhogy nekünk is vissza kellett menni, és a mi hajónkra is szálltak át utasok. Most ezeket a kompokat azért nem úgy kell elképzelni, mint a dunai kompokat, vagy ilyen autószállító, ezek maximum 30 fős ilyen speedboatok, tehát ilyen pici kis hajókról van szó, amelyeknek két fedélzete van, a felső fedélzet, meg az alsó fedélzet. Az alsó fedélzete $30 a jegy, a felső fedélzete $35 volt a jegy. És képzeld el, hogy átszálltak a miénkre amerikai turisták, akik miután órákon keresztül hánykolódtak a tenger közepén, és végre volt egy hajó, aki felvette őket, képesek voltak azon reklamálni, hogy nekik már ezen a hajón, a felső fedélzeten nincsen hely, csak az alsó. Jaj. Úgy, hogy mindösszesen a 2 órás hajútból már csak 30 perc volt hátra. Uh-huh. És hangosan reklamáltak, hogy ők honnan fogják tudni visszakövetelni azt az $5, mert ők igenis a felső fedélzetre vettek helyet, és ők hiába most mentették ki őket, ők azon akarat. Egyszerűen nem hittem el, hogy ilyen létezik, és akkor azon gondolkodtam, hogy a Titanic című filmben volt az, hogy legalábbis a film szerint az egyik első osztályú utas feltette a kérdést, hogy ugye a mentőcsónakokban is vannak különböző osztályok.
Igen, jaj, uff.
Igen. A történet, hát igen, de egyrészt a tömegközlekedés kiszámíthatlansága, másrészt pedig az abszurditása, az így fú.
És akkor tehát Quitóban nem voltál sokat, vagy nem tudom, hogy mennyire sikerült így a várost nagyjából megnézni, átfutni. Én egyébként imádom a latin-amerikai nagyvárosokat, annyira általában olyan furcsa, ilyen keverék hangulatuk van, a külvárosi káosz, a belvárosban ugye a gyarmatosítás korabeli építészet, a Michelin csillagos éttermektől kezdve a utcajárus, tehát hogy így mennyit érzékeltél ebből így Quitóban?
Reggel 7-kor szállt le a gépem, és másnap reggel 8-kor vettem át az autót, tehát igazából egy ilyen 5 Quitóra. Hát én azt tudom mondani, hogy nem véletlen talán, hogy nem Quito. Tehát Quitót nem sorolják a legérdekesebb dél-amerikai városok közé, tehát hangulatában nem fogható mondjuk egy Riohoz vagy egy Buenos Aireshez, de még Medellinhez sem, szerintem. Egy kedves város, valóban, ahogy te is említetted, a spanyol gyarmatépítéseknek a nyomai, azok abszolút jelen vannak. Nagyon jókat lehet egyébként enni utcajárusoknál. Van egy jó pezsgése a városnak, de túlságosan mély nyomokat nem hagyott bennem. Őszintén megmondom, ami nagyon-nagyon szép, az a fekvése. Ugye Quito az 2000, nem mondom utaságot, talán
2800. 2800, én ezt láttam valahol.
2800 méter magasan fekszik, és nagyon érdekes, hogy a repülő megközelíti, 2800 méterre hegyekkel körbevett völgyben fekszik, és egy megközelítési útvonalon kell mennie a gépnek, hogy be tudjon fordulni a repülőtérre. Az gyönyörű. Tehát én életemben ilyen szép megközelítés, ilyen szép látványban még nem volt részem a repülőgépből, ami azért is nagyon érdekes volt, mert ugye 3000 méter magasan volt a gép, és akkor úgy tudod, így nézed a kijelzőt, hogy 3000 méter, jó, hát még odébb van a leszállás, és a repülőtér. Szóval, hogy a környezete és a környéke is az nagyon szép, a város meg azt mondom, hogy rendben van, de semmi.
Jó, hát akkor inkább menjünk föl a hegyekbe, kicsit még magasabbra, nem tudom, azért megmásztál két hatalmas vulkánt is. A Chimborazo, ha jól tudom, konkrétan versenyre tud kelni a Mount Everesttel. Mert hogy? Meséld el te.
Igen, hát köszönöm, megtisztelő, hogyha úgy vezetett fel, hogy megmásztam. Nem. Ugye két emblematikus vulkána van Ecuadornak, az egyik a Chimborazo, ami egyébként, ahogy a neve is, ugye magyarul is mondjuk, hogy valaminek a Chimborazója. Ugye sokáig ezt tartották a föld legmagasabb hegy csúcsának, aztán utána a geográfiának a fejlődésével nyilvánvalóvá vált, hogy a Mount Everest a maga 8848 méterével magasabb. A Chimborazo azért híres, mert a föld középpontjától viszont ez a legtávolabbi hegycsúcs, mivel a földnek az egyenlítő mentén a föld nem teljesen kerek, hanem egy kis ellipszis alakú, ezért, és mivel az Ecuador pont az egyenlítőn fekszik, és az ellipszisnek azon a bizonyos végén, ami távolabb van a földmagtól, ezért, bár csak 6664, hogyha jól emlékszem, méter magas, mégis 2000 méterrel távolabb van a föld középpontjától, mint a Mount Everest, ez nagyon érdekes. És akkor erre a vulkára, ennek a vulkának az alaptáboráig mentem fel, ami megint csak csalás volt, mert autóval vittek fel majdnem az alaptáborig, onnan pedig még körülbelül egy órát kellett menni az alaptáborba, ahonnan biciklivel ereszkedtem le egészen a 3000 méter körül lévő faluba, ez egy nagyon nagy élmény volt. Egy abszolút ilyen életre szóló downhill élmény volt, és nagyon
remélt. Ezt így hogy kell elképzelni, hogy így száguldozás, mert hogy ez így nagyon meredek út, vagy milyen körülmények között, vagy így a homokban? Vagy ez?
Két utat lehetett választani. Az egyik út volt az egyes út, ami egy inkább autók számára is használható út volt. A kettes út, ez pedig egy kicsit technikásabb, én a ketteset választottam. Ennek az eleje az egy, ahogy te is mondtad, egy ilyen száguldós, robogós, hátszeles igazi joyride volt, és akkor végén voltak technikásabb részek. Nem feltétlenül a biciklizésnek, illetve az útnak a kihívásai adták az élményt, hanem egyrészt a látvány, másrészt pedig a tudat, hogy 5100 méterről a Chimborazo alaptáborából egy 3 óra alatt, mert körülbelül annyi ideig tartott, egy ilyen 40 kilométeres downhillben lehet részed. Ezt mindenképpen meg akartam csinálni, ez nagyon, tényleg nagyon jó volt.
Akkor a következő volt a Cotopaxi egymás után, ráadásul valami két nap volt a kettő között, vagy valahogy így volt az úti tervedben, ugye?
Ebben volt némi tudatosság is, mert ugye itt a kasság miatt azért nem árt, hogyha az ember aklimatizálódik, és nem akartam visszatérni tengerszintre majd újra fölmenni, hanem ha már egyszer az egyik vulkánon némi aklimatizáció megtörtént, meg előtte is viszonylag magasan aludtam, ezért úgy döntöttem, hogy akkor másnap a Cotopaxi vulkánt, vagy két nap múlva, ahova nem biciklivel, tehát oda gyalog és autóval, szintén az alaptáborig mentem fel, ezéként Quitohoz nagyon közel volt. Igazából az alaptábor semmilyen élményt nem nyújtott, mert szép se volt, felhőben is volt, szóval igazából csak a tudat miatt mentem oda, de a Nemzeti Park viszont gyönyörű. Tehát az egészen varázslatos a környéke, tavakkal, lagunákkal, legelő lovakkal, szóval azt tényleg nagyon jó.
Milyen típusú utazónak ajánlanád? Mert azért így Ecuador minden tud.
Hogy milyen utazónak ajánlom Ecuadort? Elmondom, hogy milyennek igen és milyennek nem. Annak ajánlom, aki ebben a fajta változatosságban és színességben, amit a beszélgetés elején mondtam, említettem, a vulkánokat, az Amazóniát, az állatvilágot és minden egyebet, ebben jól tudja érezni magát, és mindegyik típusú aktivitásban a megfelelő mértékig meg tudja találni a saját számítását. Tehát, hogyha valaki csak pihenni szeretne, vagy tengerparton feküdni, az ne jöjjön Ecuadorba, mert ahhoz túl messze van, és ahhoz túlságosan sok egyéb programot és szépséget nyújt az ország, tehát bűn csak pihenésre használni szerintem, mert nagyon érdekes. Aki ezt a fajta változatosságot élvezi, és szereti, és keresi, meg a kalandokat, annak mindenképpen ajánlom Ecuadort. és annak nem ajánlom, aki a gasztronómia élményekért jön ide.
Na, akkor ezt egy picit részlete, ez nem kell nagyon, hogyha nincsenek pozitív élmények, de hogy miért nem. Bár mondjuk így nagyjából gondolom, hogy miért nem, mert azért a Dél-Amerika nem annyira híres így a gasztronómiáról.
Ismerette is a dél-amerikai konyhát szerintem, és azt is már szerintem talán a legutóbbi adásban is megbeszéltük, vagy talán veled is megbeszéltük, hogy nem a gasztró élmények jövünk ide. Nem akarom bántani az ekvádori konyhát, tehát nem rosszabb, de nem is jobb semmivel, mint a dél-amerikai átlag. Keresem a választ arra a kérdésre, hogy abból a választékból, gyümölcs, zöldség, fűszer választékból, itt van kakaó, van banán, és nagyon sok egyéb olyan növény, olyan vadon és ember által alkotott körülmények között megtermő zöldség és gyümölcs, amiről még nem is hallottunk, szóval ezek itt rendelkezésre állnak, hogy ezekből az alapanyagokból miért tudnak egyes nemzetek egészen fantasztikus ételeket, lásd Mexikó, lásd Ázsia kihozni, mások pedig egyszerűen csak maradnak a rántott csirkénél. Hát Ecuadorban maradnak a rántott csirkénél, úgyhogy nem igazából változatos a gasztrómiája. Jellemzően európai és nemzetközi ételekkel lehet találkozni, pizza, hotdog, hamburger, rántott csirke, tényleg minden sarkon. A tenger környékén természetesen hallal, Galapagos-szigeteken kevésbé, mert ott nincsen halászat, hála Istennek, de itt mondjuk, ahol most vagyok, itt azért elég nagy választék van halételekből. Nem tudom, tehát a Michelin csillagos éttermek Perúban, talán pont Limában, voltam, elég sok van. Itt kevésbé jellemző ez a fajta magas szintű gasztrómia. Hát egyszer-kétszer picit lejjebb merültem a gasztrómi élményekben, nem tudom, tehát az utcai árusoknál próbáltam megkóstolni azokat, amiket ők esznek. Egyszer empanádát ettem, vagy egyszer-kétszer az egyébként finom volt, de nagyon sokszor például csak azt vettem észre, hogy disznó bőr vagy disznó bél került a tányéramra, amelyet grillen készítenek el, és jellemzően csicseri borsóval vagy paradicsommal tálalják. Nem volt rossz, de nem biztos, hogy még háromszor visszamennék a tájért.
És akkor valamilyen extrémebb dolog, nem tudom, tengeri malacot nem kóstoltál? Szerintem az
itt szerintem
ott
nincs.
Ott nincs, szerintem nincs. Lehet, hogy akkor az csak Peru. Aha.
Lehet, hogy van, de az lehet, hogy én nem jutottam el azok a vidékekre, ahol ezt teszik, de én itt nem találkoztam vele.
Uh-huh. Akkor majd hazajössz, és majd itt jókat eszel. Jó rántott húst.
Hát nem a rántott csirke lesz az első
csapatból. És egyébként így, mik a terveid még idénre 2024 utazás szempontból? Mesélj egy picit, ha így lehet ilyet kérdezni.
Nagyon őszintén megmondom, most még nincsen, illetve fejben vannak országok, meg helyek, ahol szintén kell menni, de ez a lista túlságosan hosszú ahhoz, hogy konkrét tervekké formálódjon, úgyhogy egyelőre most 2 nap múlva elindulok hazafelé innen, és elkezdem a podcastnek a következő évadát, sorban a 7. Úgyhogy most ez a terv egyelőre, és majd szerintem valamikor ilyen április környékén fog tovább utazásokon gondolkodni. A Börzsönyben nagyon szeretnék elmenni, úgyhogy szerintem ez lesz a következő.
Hát akkor hajrá a munkához!
Köszönöm.
És még jó pihenést így az utolsó 1-2 napra. És hát köszönöm szépen a beszélgetést.
Én nagyon szépen köszönöm, Ági, és hogy elvállaltad, profi voltál. Szerintem riportának lenni az talán sokszor még nehezebb, mint riportalanynak.
Így van.
Én nagyra értékelem. És hát köszönöm szépen a Road Movie hallgatóknak is, hogy meghallgatták. Remélem, hogy tetszett nektek az adás. Ahogy mondtam, március elején pedig folytatjuk a podcastet, de hogy pontosan milyen részekkel, milyen vendégekkel és milyen egyéb újdonságokkal, arról majd nem sokára értesülni fogtok a különféle csatornákon. De a befejezés és a lezárását ilyet, hiszen te vagy most a vezető.
Akkor köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. Én nagyon élveztem a beszélgetést, és ahogy Péter mondta, a márciusban folytatjuk, hallgassátok tovább a Rómini. Sziasztok!
Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a CEVE fotókönyvek gyártója, a CEVE, és a biztonságos utazások szakértője, a Cherisk utasbiztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie, a te utad. Sziasztok!